szeretnénk megköszönni, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a középen. És ahogy a ismert énekünkben elmondhatjuk imádságképpen, hogy szeretnénk elcsendesedni előtted, csendre térni, hogy meghallhassuk a Te szavadat. És köszönjük Neked azt, Úr Jézus Krisztus, hogy a Te ígéd, ami világosságunk, ahogy ígérted is a csodálatos Zsoltárban, hogy ami lábaink szövétnek-e a Te ígéd és ösvényünk világossága. Köszönjük, Urunk, hogy így figyelhetünk most is rád, és amit hallunk, hadd épüljön be az életünkbe, hiszen előttünk is előttünk van egy életút, és hogy melyik ígére mikor van szükségünk, azt mi nem tudjuk előre. Azt se tudjuk, hogy a következő pillanatban mi fog történni velünk, meg a következő héten, de köszönjük Neked, hogy a Te ígéd beépül az életünkbe, a gondolatainkba, a lelkünkbe, és amikor szükséges, akkor Te azon az igén keresztül világosságot tudsz adni nekünk a döntéseinkhez, a lépéseinkhez, az útjainkhoz. Amen. A harmadik rész hetedik versétől vennénk az igét. Én elolvasom a 19-kel bezáródó szakaszt, de hogy végigérünk-e rajta, arra nem teszek se kis esküt, se nagy esküt. Ugye két kis egység van itt egymás mellett, a 7-12, ez arról szól, hogy Jézus a tenger mellett gyógyít, és a 13-19, amikor Jézus elhívja a 12 tanítmányát. Jézus pedig visszavonult tanítványaival a tenger mellé, és nagy sokaság követte őt Galileából, Judeából, Jeruzsálemből, Idumeából és a Jordánon túlról, még a Tírus és Szidon környékbeliek is, amikor hallották, hogy miket tett, nagy tömegben jöttek hozzá. És meghagyta tanítványainak, hogy egy csónakot tartsanak készen számára a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, oda tolakodtak, hogy megérinthessék őt. A tisztátalan lelkek is, amikor meglátták, leborultak előtte, és azt kiáltozták, Te vagy az Isten fia. Ő pedig szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét. Azután felment a hegyre, és magához szólította azokat, akiket akart, és azok oda mentek hozzá. 12-t választott ki, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen kiűzni az ördögöket. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiknek a Boanerges nevet adta, amely azt jelenti mennydörgés fiai. Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és a Kánaáni Simont, és Iskáriótes Júdást, aki végül el is árulta őt. Nagyon örülök neki, hogy veszitek végig. Bocsánat, kérek a hölgyeknél, hogy letegezem őket egyből. Engedtessék meg. Nem akarom azt mondani, hogy életkoromnál fogom, mert nem akarom magam annyira öregíteni, de hát azért mégiscsak szabad lesz most ezt így. Tehát, hogy az evangéliumot veszitek végig. Nagyon sok minden van benne, és mindig így kis részenként derülnek ki nagyon finom részletek. Na, amikor visszavonul Jézus a tanítványaival a sokaság mellé, nagy sokaság követte őt. Engem mindig megragad az evangéliumokban az, hogy miért tolonganak az emberek Jézus körül. Nyilván azzal az összefüggéssel, vagy azzal szembeállítva, hogy miért nem tolonganak ma talán az emberek sokfele. A múltkor hallottam valakitől egy olyan gyülekezetről, ahol kettő, azaz kettő egész ember járt templomba. Miért? Én nagyon egyszerű választ próbálok adni, amit én megértettem, nyilván létezhet több is. Azért, mert amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, akkor benne Isten hamisítatlan, képmutatás nélküli, személyválogatás nélküli szeretete volt jelen az emberek közt. Hát még az ellenfelei is elismerik róla, hogy soha senki úgy nem beszélt az emberek közt, mint ő. Tehát Istennel találkozhattak az emberek, tényleg egy olyan hamisítatlan szeretettel, amilyennel az emberek közt nem találkoznak, hát hiszen mi tudunk képmutatók lenni, tudunk szépeket mondani, és egészen más gondolni, és sokféle tudunk lenni, de ehhez hozzá szeretnék tenni mégis valamit. Ha megfigyelitek az evangéliumokat, Jézus Krisztus jelenlétében mindig csak akkor változnak meg az életek, amikor Jézus és egy valaki közt létrejönnek a személyes kapcsolat. Tehát a tömeg az bár mindig vonzotta Jézus az embereket, és ezért, mert benne Isten és az ő szeretete volt jelen, de mégse történt egy csomó emberrel, egy csomó minden, ide is be lehet ülni, ifibe is, a templomba is, és sokan is be lehet ülni, de amikor Jézus valakivel négy szem közre kerül, lehet, hogy tömeg volt körülötte, mint a vérfolyásos asszony esetében, aki 12 éve volt beteg, de amikor látva, hogy nem maradhat titokban, odaborul Jézus elé, elmond neki mindent igazán, és akkor szólítja meg Jézus azzal, hogy menj el békességgel, és meggyógyultál a te bajodból, a te hited megtartott téged. Tehát a tömegnek mindig van egy veszélye is, még akkor is, ha örülünk annak, ha sokakat vonz Jézusnak a egyébként utánozhatatlan isteni szeretete. De a tömeg közül mégis négy szem közre kell kerülnünk Jézussal ahhoz, hogy személyes legyen a gyógyítás az életünkben. A másik apró kis dolog, ami ebben az igében ugye megszólal, hogy sokakat meggyógyított az Úr Jézus Krisztus. És ugye ezen szoktak ma is a legtöbbet vitatkozni, vagy problémázni, hogy miért nincs itt az Úr Jézus, ha ma is lennének olyan jelek, meg csodák, meg ez, meg az, meg amaz, akkor biztos ma is sokkal több ember követni az Úr Jézus Krisztust. Hát ezzel nyilvánvalóan nem így vagyunk, mert az a egyik látásunk, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is gyógyít ugyanannyit, legfeljebb azt nem jegyzik fel így könyvformában, mint ahogy most fel van jegyezve. Azonban én azt vallom, hogy Jézus soha nem gyógyított öncélúan. Tehát ahogy a kánai menyegzőben a vizet borrá választoztatja, és azt mondja az ige, hogy ez volt az első jel. Jézusnak minden gyógyítása messiási jel. Azaz, ugye itt mindig két dolgot kell, még a magyar is így teszi, hogy jel meg a jelzett dolog van együtt. Mit akar Jézus a gyógyításaival jelezni? Azt, hogy ő az Istentől megígért és Istentől elküldött szabadító. Tehát az a messiás, akinek isteni teljhatalma van az Isten szerinti dolgokat megcselekedni. És az embernek mindig ott van a baja, hogy a jel az kellene, a jelzett dolog meg már nem. Tehát az kellene, hogy Jézus adjon pénzt, adjon kenyeret, adjon munkát, gyógyítson, ezt tegyen, azt tegyen, nem azt tegyen, de maga Jézus nem kell nagyon sok embernek mellé. Ugyanakkor, amikor talán emlékeztek arra a szakaszra az igéből, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, következő nap megint mennek hozzá, és akkor azt mondja nekik Jézus, ti nem azért jöztök, mert én kellek nektek, hanem azért jöztök, mert tegnap jól laktatok. És azt mondja, hogy munkálkodjatok az eledelért. Nem amelyik elvész, hanem amelyik megmarad. Tehát itt meg azt kell, azt gondolom nekünk nagyon világosan látnunk, hogy Jézus ma is gyógyít. Hát most én csak annyit mondok, én ma délután a cukromban olyan rosszul lettem, ahogy nem tudom, már több éve nem voltam, pedig a készülékem nem mutatott olyan halálosan alacsony cukrot, hármas volt a cukrom, de mégis telehettem magam mindennel, és mégsem jöttem rendbe fele. És hogy egyáltalán itt tudok lenni, én nyugodtan mondom azt, hogy ez egy csoda a számomra, mert az Úr helyreállított. De azért én elmondtam ott közben neki ezeket a dolgokat, hogy Uram, ha most nem állítasz helyre, akkor még bejönni se tudok. Tehát Jézus Krisztus szükséges nekünk az élethez, ugye mondja is ezt az 1 János 5, hogy aki a fiú, az-e az élet, és Jézus pedig azt mondja, hogy nem adatik más jel a számunkra, mint annak idején ő azt mondja Jónás jele, ahogy Jónás 3 napig volt a földgyomrába, ugyan az emberfia 3 napig lesz földgyomrába. Tehát most egyszerűen csak ezt mondanám, hogy ennek a világnak adott Isten egy hatalmas jelet, ennél nagyobbat nem fogadni a Jézus keresztjét, az ő halálát, és az ő feltámadását, de ez is csak tovább mutat Istennek az élet fölötti teljes uralmára és az élet fölötti rendelkezési jogára. Ebből a kis rövid szakaszból még egy dolgot szeretnék kiemelni. Ez a démon világnak az aktivizálódása Jézus körül. Ha úgy lesz időtök egyszer végigolvasni akár a Márk evangéliumát, vagy a Lukács evangéliumát, vagy a Mátét, nekiülni egy nap, és azt mondani, hogy na akkor most ezt egybe, akkor azt fogjátok lépten nyomon tapasztalni, hogy már megint tisztátalan lelkek, már megint kiűz egy ördögöt, már megint, nem tudom én, a holdkóros fiút, ugye az a gonosz lélek megszaggatja, meg nem tudom. Tehát miért történik ez Jézus körül, hogy a démon világ aktivizálódik? Ugye itt is az van, hogy tisztátalan a lelkek, mikor meglátták, leborultak előtte, és azt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Azért gondoljatok abba bele, hogy ott van egy tömeg, és előre futnak emberek, arcra borulnak az Úr Jézus előtt, és kiáltoznak. Hát az egyik dolog, ami ebben nyilvánvalóan benne van, hogy ők tudták igazán, hogy kicsoda Jézus. Ők tudták. A főpapok, írástudók, meg sok mindenki, akik esetleg a messiási jeleket érthették volna, mert azok olyan jelek voltak, amikről az Ószövetség már beszél, de ők nem értették. A démon világ pedig nagyon pontosan tudta, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hiszen ők azért ismerték, vagy hát ők maguk is a láthatatlan világ egyik oldaláról valók voltak, és ezért tudták azt, hogy Jézus a láthatatlan világból jött ide. Itt azonban arra kell nagyon komolyan odafigyelnünk, hogy ugye ezek a démonok által befolyásolt emberek leborulnak Jézus előtt, és kiáltják is, hogy te vagy az Isten fia, de ezt nem követi az életükben semmi. Mondja is ez Pál apostol, hogy az ördögök is hiszik, hogy van Isten, és még rettegnek is tőle. Mert nem elég ismerni Istent, vagy nem elég elismerni azt, hogy Isten a mindenható Isten, hanem nyilvánvalóan Istennek van egy nagyon komoly igénye az életünkkel kapcsolatban, ez pedig az, hogy kövessük az Úr Jézus Krisztust, és engedelmeskedjünk neki. A tanítványokat hogy hívta el Jézus? Kövess engem, gyere, itt van egy hely. Például. Tehát azt mondta nekik, hogy kövessetek engem, és a tanítványok erre mit csináltak? Ott hagyták a halászhálót, ott hagyták a munkájukat, és a legszorosabb értelemben a házukat, a munkájukat mentek Jézus után. Tehát, ha elismerem azt, hogy Jézus Krisztus az életem ura, és elismerem azt, hogy ő képviseli a számomra Isten örök, tökéletes jó akaratát, akkor ennek alárendelem magamat. Egy nagyon egyszerű kis példát mondok, 1992-ben alakult meg Jászberényben a Kékkereszt csoport, és akkor kijött a Jászberényi Kábel TV egy interjút készíteni Balogh Zoltán lelkipásztorral, idős Balogh Zoltán volt, aki ezt akkor vezette Magyarországon, és hát azt kérdezték tőle, hogy hogy élte meg lelkész ura le rendszerváltást. Azt mondja, nagyon egyszerűen. 1957-ben találkoztam Jézus Krisztussal, akkor lecserélte a bűnrendszerét az életembe a Biblia rendszerére, azóta nekem nem kellett rendszert váltanom. Tehát értitek, az, hogy Istennek van egy csodálatos örökkévaló terve. Ezen az örökkévaló termen kellett valamit azóta változtatni, mióta ő eltervezte? Az atomóra hány millió évenként késik egy tized másodpercet? 4 millió évenként? Vagy hogy van? Valahol olvastam, tehát ha nem pontosan mondom, ne verjetek agyon, mert nem biztos, hogy jól emlékszem rá, de tudom azt, hogy óriási idő intervallum alatt minimális az eltérése. Most az Istennek meg van egy örökkévaló terve, amit a világ megalapítása előtt eltervezett, és azóta nem kellett változtatni rajta, sőt, a világ végéig nem kell rajta változtatni, mert ez egy nagyon jó terv, És ez meg is fog valósulni. Nem szorul kiigazításra. Csak ezek a tisztátalan lelkek, akikről itt szó van, ezek az Isten országának a jó tervét megélik? Nem, teljesen egyértelmű, kimaradnak belőle. Ugye a Biblia két helyen, Ézsaiás 28-ban és Ezékiel 14-ben beszél a démonvilágról, és elmondja azt, hogy az a bizonyos angyal fejdelem, akit Lucifernek hívtak, ugye Lux Lucis fény, ferro ferre tuli látum hordozni, vinni, tehát aki fényt hordozó volt, ő Isten helyére akart lépni. És amikor nyilvánvaló, hát a teremtmény nem léphet a teremtő helyére, akkor magával rántotta az angyalvilág egyharmadát, ezt mondja a Biblia, ezekből lettek a démoni lelkek. Tehát Isten örök terve véghez fog menni, de a démonok nélkül. Na most itt az a nagyon komoly kérdés, hogy velem együtt megy végbe az Isten terve, tehát ennek én is boldog részese lehetek, és az Isten országának részese lehetek, vagy pedig nélkülem. Én azt gondolom, hogy Istennek végtelen nagy kegyelme az, hogy bevon bennünket az ő tervébe, az Isten országának a tervébe, úgy, ahogy azt ő építeni akarja, és ennek mi is nem csak részesei, hanem boldog munkásai is lehetünk. Jézus pedig szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel a kilétét. Hát nem az lenne a jó, ha minél többen hallanák, hogy kicsoda Jézus. Igen, de nem mindegy, hogy ki mondja azt el, hogy kicsoda Jézus. A démonoknak a bizonyságtételére Jézusnak nincs szüksége. Neki a megváltott emberek bizonyságtételére van szüksége, mert minket, akiket megmentett, mégis úgy tud használni, hogy az életünkben és a bizonyságtételünkben hitelesen hangozhat el az, hogy kicsoda Jézus és mit tett velünk. Na hát ez lenne az első egység, akkor mégiscsak fog jutni a második kis szakaszra is, még azt gondolom időnk, és aztán persze természetesen lehet beszélgetni, kérdezni, ha van kérdés, és tudok rá válaszolni, nagyon szívesen válaszolok. A 12 tanítvány elhívása felment a hegyre. Másik evangéliumban úgy is van, hogy az éjszakát az atyával való imádságban töltötte el, és utána választja ki a 12 tanítványát. Ami nekem ebből nagyon fontos lett, hogy először is mindent megbeszélt az atyával az Úr Jézus Krisztus. Tehát ugye Ádám óta Jézus az egyetlen igaz ember, és az egyetlen olyan ember, aki valóságosan úgy élte elénk az Istennel való kapcsolatot, ahogy annak a teremtettség szerint lenni kellett volna. Tehát ő az egyetlen olyan tökéletes ember itt a Földön, aki az atyával való közösségét mindenben megélte. De ezzel példát adott nekünk, mert ugyanez az Isten terve velünk, hogy mi álljunk oda az életünkkel, a dolgainkkal és mindennel, és az imádkozás nem arra való, amire időnként talán szeretnénk használni, hogy ugye érjünk el valamit Istennél, hallgasson meg bennünket, és tegye meg, amit mi szeretnénk, hanem pont fordítva szokott történni az igazi imádkozók életébe. Én elmondom azt, ami bennem van, amit látok, ami foglalkoztat, ami kérdésem van. Nyugodtan elmondom a kéréseimet is, hiszen erre maga az ige biztat, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseitek is Isten előtt, de az igazi imádkozók mindannyian ugyanazt tapasztaljuk meg, hogy miközben imádkozom, az én lelkületem áll rá az Isten akaratára. Tehát nem Isten áll rá az én akaratomra, hanem pont fordítva. Én érzek rá, és én hangolódom rá Isten akaratára. Tehát amikor Jézus valami fontos dolog előtt áll, vagy bármi előtt áll, akkor is nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy imádkozik előtte, és a 12 kiválasztása előtt is megbeszél mindent az atyával. Az igének nyilván ez a tanácsa, hogy mi is beszéljünk meg mindent az atyával, Tesszalonikai levélben van egy ilyen mondat, hogy szüntelen imádkozzatok. Hát akkor mostantól kezdve le fogunk térdelni, és szüntelen imádkozunk. Se mosdás, se evés, se munka, se tanulás, se semmi. Ugye tudjátok, hogy nem erről van szó, ez létezhetetlen. Hanem azt jelenti, hogy van egy olyan élő eleven vonalam felfelé, amelyikbe bármikor beleszólhatok, mert tudom azt, hogy a másik végén mindig van valaki. Aztán azt mondja Jézus, hogy amikor megbeszélt mindent az atyával, akkor kiválaszt 12-t. 12-t választott ki. Hát nem feltétlenül kívánok most belemenni a kiválasztás kérdésébe, bár a Biblia erről nagyon sokat beszél, és nagyon egyértelműen. Én csak egyetlen egy aspektusára szeretnék rávilágítani, hogy minden isteni választás ingyen, kegyelemből történik, minden isteni választást mi nem tudunk megmagyarázni. Tulajdonképpen érthetetlen. Az, hogy Tariska Zoltán az Isten kegyelméből kiválasztott ember, ez egy abszolút érthetetlen dolog. Semmi nincs bennem, amiért választhatott engem az Isten magának, hogy a gyermeke legyek, mert hogy tulajdonképpen Istentől mi az ítéleten kívül nem érdemlünk semmit. Azt megérdemeljük. Tökéletesen a teljes kárhozatot, abba vele is születtünk, meg benne is vagyunk a saját bűneink révén is. Ha mégse vagyunk ebben a kárhozatban, az az Isten kegyelmi kiválasztása, és ez az, amit nem lehet megmagyarázni. Ez a kegyelem, és a kegyelem csodája az mindig az Istennek a titka marad. Mire választ ki Jézus? Két dolgot mond itt az ige, 12-t választott ki, hogy vele legyenek, és kiküldje őket prédikálni. És hatalmuk legyen kiűzni az ördögöket, tehát nyilván szembe kell néznünk azzal, hogy mi, amikor Isten az ő kegyelméből kiemel valakit a kárhozatból, akkor nem rögtön megyünk a mennybe. Bár lehet, hogy némelyekben bennem is megfordult már, hogy uram, amikor hitre jutottam, nem sokkal jobb lett volna esetleg rögtön hazahussanni, de hát ezt azért mégsem így gondolja el Isten velünk, hanem itt akar még tartani és használni szeretne bennünket. Mit jelent az, hogy vele legyenek? Ha utána néztek egy picit, ugye Jézust is többen szólították, hogy szólították Jézust például? Rabbi. Az nagyon egyszerűen tanító. Abban a korban voltak különféle rabbi iskolák. Aki rabbi volt, tanító volt, az maga mellé vett X számú tanítványt, és akkor azokkal együtt élt, együtt étkezett, együtt aludt. Tehát a tanítvány oda költözött a tanítójához. És éjjel-nappal együtt voltak. A kisgyerek hogy tanul? Hát együtt él a szüleivel. És mit tanultunk meg? Hát von Hausaus hozunk egy csomó minden, nem? Amit otthon tanultunk meg. Ha nagyon finom sütemény volt otthon, akkor odaálltál édesanyád mellé, és megkérdeztétek, hogy na anya, hogy is kell ezt csinálni? És akkor láttátok, hogy ő hogy csinál, és akkor csináltátok vele együtt. Sose felejtem el, a legelső gyülekezetünkben egyszer látogattam egy nagyon kedves 51 néhány éves presbiterünket, és kint találtam nyáron a nyári konyha előtt, ült egy széken, keresztbetett lábbal, olvasta az újságot éppen. Mellette a 3 éves kisunokája, egy kis ekkora sámlin, ült a széken, keresztbetett lábbal, fogta az újságot, és nézte a papát, hogy jól csinálom. Tehát amit látunk, és jónak tartjuk, nyilvánvalóan meg fogjuk csinálni. Na most nem ugyanezt tette Jézus? Maga mellé vett 12 embert, és ha végignézitek ezeket, ezek abszolút különbözőek. Ezek abszolút különbözőek. Péter az, aki minden lébe 2 kanál, hanem időnként 3 kanál. Ugye, akkor ott van János, a szeretett apostol, aki mégis, amikor Samáriában nem fogadják be Jézust, akkor a mennyből akar tüzet kérni a samáriai falura, hogy uram, nem akarok, hogy kérjünk egy kis tüzet rájuk. Akkor ott van ugye András, Ő egy csendesebb valaki, ő vezette Pétert az Úr Jézushoz. Aztán ott van Máté, vagy Lévi, aki meg vámszedő volt, tehát mondhatnánk így, hogy megyei vámtiszt, vagy vámparancsnok, Tamás a kételkedő, aztán ott van a kánaáni Simon, őróla azt is írja valahol az ige, hogy zélóta volt, tehát egy kicsit ilyen rómaiak ellen lázadó típus, és hát ott van Júdás is. Tehát ahányan vannak ezek, annyi félék. És nem ez számít, hanem az, hogy van egy olyan központi személy, Jézus, a rabbi, a tanító, akivel mostantól kezdve 3 éven át éjjelt, nappalt, örömöt, bánatot, amikor támadják őket, az épp úgy, mint amikor Jézus körülveszi a sokaság, és mindenki csodálkozik, hogy kicsoda ez, honnan vannak ezek, honnan tudja ezeket, stb. Stb. Tehát együtt vannak vele állandóan. És Jézus mit csinál? Példát ad. Példát ad. János 13:15 megmossa a tanítványok lábait, és azt mondja, hogy példát adtam nektek. Ahogy én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek másokkal. Tehát csak úgy fogjuk tudni azt, hogy Jézus mit is tenne, hogyha odafigyelünk rá, és vele együtt vagyunk. Kölcsében, ahol én születtem és felnőttem, a templomhoz hozzá volt építve egy kis portikus, tehát egy kis előszobaszerűség. Ott tartotta édesanyám a gyermekisten tiszteleteket, és szembe velünk a falon ott egy fogas volt, hát ha éppen le akartuk vetni a kabátjainkat, télen nem vetettük le, akkor oda akasztottuk fel, és én emlékszem rá, hogy egy frutti nevű cukrot kaptam elő, kicsomagoltam a papírból, és akkor az előttem lévő lány ilyen kapusztiába beletettem szépen a papírt. De ott volt velem szembe a tábla, hogy hát Jézus mit szól hozzá. És akkor következő vasárnapra én így szépen befordítottam a táblát, jön be édesanyám és nézi, ugye, hogy hát ezt meg kifordította meg, én nem dicsekedtem el vele, de azért amikor a kapusziba tettem azt a papírt, az a táblán levő mondat valahogy nem egészen illett oda a képbe nekem. Mert ha most komolyan veszem, hogy hát Jézus mit szól ahhoz, hogy én azt a papírt ugye a kapuc előttem levő lány Jackie-nek a kapucniába teszem, hát akkor körülbelül tudtam én azt még hitetlen fejjel is, hogy hát Jézus nem tenné oda. Tehát, de ennyire egyszerű dolog, értitek? Ha megkérdezed az Úr Jézus, mit tudom én, Úr Jézus most, meg oda csapnád azt a könyvet az asztalhoz. Körülbelül tudnád, hogy az Úr Jézus mit válaszol. Tehát ezért fontos, hogy Jézus itt van velünk minden nap. Megígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. 2. Kérdezhetem. Mindenbe kérdezhetem. Szálljak fel most erre a buszra, vagy villamosra, vagy valakivel, maradjak még ott 2 percet, és beszélgessek vele. Mindent kérdezhetünk tőle. És mindenre tud válaszolni, és amiben békességet ad, tehát amiben ő példát ad nekünk, abban mi követhetjük őt. Na, ez az egyik fontos dolog, hogy vele legyünk. Vele legyünk. Mert azért, ha éppen ugye, csikorognak a fogak otthon, akkor esetleg azt kérdezik, hogy vele vagyunk? Torbágyon történt az egyik ifjúsági lányhéten, a 90-es évek elején, hogy hitre jutott egy 17 éves lány, és otthon nagy boldog örömmel elmondta, hogy hitre jutottam, az Úr Jézusé vagyok, és hát a 15 éves, onnantól kezdve elkezdte kommentálni, hogy a hívő felkelt, a hívő mosdik, a hívő reggelizik, és egyszer valamin összevitatkozott ott a öccsével, és akkor bejelentette nagyhangon, a hívő vitatkozik. És akkor úgy egy pillanatra megrázta magát, hogy uram, mit csinálok én most? Te ezt csinálnád? És abban a pillanatban rájött, hogy nem. Tehát ennyit jelent, vagy ezt jelenti, ha tényleg Jézussal együtt vagyunk. A másik dolog, amit mond itt az ige, hogy és kiküldje őket prédikálni. Egyszerűen próbálom fogalmazni, azt jelenti ez, hogy Jézus tudta előre, ugye, hogy ő nem fog itt maradni, hanem mi maradunk itt. Ő a fej, de ő a mennybe, mi pedig az ő testének a tagjai, tehát mi vagyunk a kéz, láb, szem, fül, száj és bármi. Krisztus testének a tagjai. Azaz, ez a terv, hogy rajtunk keresztül akarja eljuttatni másokhoz, hogy mit tett értünk. És ezt az életünkkel és a szavunkkal adhatjuk tudtára másoknak, hogy mit tett Jézus velünk, meg mit tett értük is. Tehát az egyik dolog, amit tett, az az ő isteni cselekedetei, a kereszt, halál, a feltámadás, a mennybe menetel. Éppen most nálunk adventben egy ilyen sorozat volt, hogy mit tesz most Jézus. Mit tesz most Jézus. És az egyik este erről szólt az ige, hogy ő mindörökké él, hogy esedezzen értünk. Tehát ő ma is közben jár értünk. Azért gondoljatok abba bele, hogy van valaki a mennybe, nem is akárki, hanem az Úr Jézus Krisztus, aki állandóan azt mondja el az atyának, hogy atyám, Zoltánnak most küldj egy kis kegyelmet, mert szüksége van rá testileg például most. És számomra az a kis kegyelem nagyon-nagyon nagy kegyelem, de ki az, akitől nem tagad meg az atya semmit? Jézus. Jézustól semmit nem tagad. Mert Jézus tud az atya szerint kérni, tehát van egy olyan csoda, hogy én tudom azt, hogy nekem van egy olyan közbenjárom, aki minden nap, meg minden éjszaka közbenjár értem az atyánál. Tehát a körülöttünk élő embereknek is meg kell tudniuk azt, hogy mit tett Jézus értük a kereszten, hogy tudnék a teljes ítéletünket elrendezte, minden bűnünk adósságát kifizette, azaz megbékéltette a bűn miatt jogosan haragbó Istent, feltámadt, legyőzte a halált. Konfirmandusoktól meg szoktam kérdezni, hogy szerintetek ki Magyarország legerősebb embere? Szerintük Fekete Laci, mert a kamiont is elhúzza a fogával. De aztán végül csak kiszoktunk oda lyukadni, hogy mégiscsak Jézus Krisztus a legerősebb, nem csak a magyaroknál, hanem mindenütt, mert ő a halált is legyőzte. És hát azért nem mindegy, hogy a mennyel kin keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot Jézus Krisztuson keresztül, aki közben jár, most is értünk. Aztán nyilván nem csak azt kell megtudni a körülöttünk élőknek, hogy mit tett Jézus a kereszten, feltámadva a mennybe, hanem hogy mit tett velem Jézus. Tehát valamilyen módon az életemen keresztül megtapasztalhatóvá kell lenni, láthatóvá kell lenni, hogy én nem ugyanaz vagyok, aki voltam. Én a magamét tudom csak elmondani, ketten vagyunk testvérek, az öcsém egy olyan tipikus tacskó kutya természet, aki ha szimatot fog, akkor zaklat. Ilyen testvére tudom, senkinek nincs. De mindegy, én így jártam vele, hogyha valahol összekerültünk, amíg én nem voltam az Úr Jézus egy fél óráig, fél óránál tovább nem bírtunk mi békességben maradni, mindig vitatkozás, veszekedés, indulat és kiabálás lett a vége. Na most, amikor Jézusé lettem, az Úr Jézus Krisztus ezt az én életembe elvágta. Nem a magam erejéből, és nem a magam tehetségéből maradt ez el az életemből, hanem Jézus engemet ettől megszabadított. Tehát, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a szüleim, akik mind a ketten az Úr Jézus gyermekeiként élték az életüket, ők figyelték, hogy na, meddig tart ez a Zoltán fiunk életébe. És amikor egy hónap eltelt, két hónap, három hónap, ők úgy csendesen maguk közt hálát adtak az Istennek, hogy most tényleg történt ezzel a kölyökkel valami. Tehát nagyon fontos dolog az is, hogy mit tett velem az Úr Jézus. Azért Péter, ugye tudjuk, hogy egyszer-kétszer érdekes dolgokat mondott az evangéliumban, amikor a levelét írja, ott többször is hivatkozik, hogy mit tett vele az Úr. Tehát ezt megtudja a környezetünk is, hogyha Jézussal megyünk együtt, akkor igaz ránk. A bűn terhünktől való megszabadítás igaz, az ördög rabságából való megváltás igaz, a természetünkből való szabadítás, és az, hogy betöltött az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelkével bennünket, nem lelketlen emberek vagyunk, és nem lehangolt emberek vagyunk, fiatalokként sem, hanem Isten szent lelkével betöltött emberek vagyunk, átéljük a megtartatás csodáját, azt, hogy naponként az ajándékaival halmoz el bennünket. És ha ez már így igaz, akkor előbb-utóbb kérdéssé válik az is a körülöttünk élők számára, hogy mit akar tenni velünk az Úr. Egy nagyon kedves barátom van, aki egy nagy ilyen zöldségek, tehát zöldséggyümölcsel foglalkozó külkereskedelmi cégnél üzletkötő, és egy olyan szobában dolgozik, ahol 7 hölgy van még együtt, és ő az egyetlen férfi, és hát a hölgyek közt nem tudom milyen apropóból, de időnként különféle surlódások, feszültségek és egyebek vannak, és hát ő szépen csendben végzi a munkáját, és amikor oda került erre a munkahelyre, eltelt egy 3 hónap, és egyszer éppen nagyon villámlottak ott a szobában a dolgok, és hát ő meg kiment fénymásolni valamit, és jön visszafele, jön az egyik szoba társ, aki ott dolgozik, és azt mondja már Laci, hogy nem vesz maga részt sohasem abba, ami ott történik a szobába, amikor indulatok vagy hasonló dolgok jelennek meg. És ebben a pillanatban lehetett mondani, hogy hát engem ettől valaki megszabadított, és szabad lehetek tőle. És ez Jézus Krisztus. Tehát azért valamilyen módon az Úr azt akarja, hogy mások is tudják meg, hogy ő kicsoda, miért jött, mit tett. És most csak ígéket mondanék, néhányat, mert ezen keresztül értjük meg, hogy mi az ő tervünk. Azt mondja ugye a Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Hát nézzetek szét ma a körülöttetek levő emberek közt. A diákságnak épp úgy laug az orra, tudja a padlót seperni vele, mint a felnőttek, akik 3 műszakot rohangálnak végig, meg nem tudom hány állás. Most volt nálam a múltkor egy asszonyka, temettem az édesanyját, és amikor bejelenteni jött, akkor mondja, hogy nem tudok menni tiszteletes úgy csak vasárnap, mert azt mondja, a Kistarcsai kórházban a sürgősségi osztályon dolgozom, és amikor ott nem vagyok műszakban, akkor Rákos keresztúron az egészségházban vagyok, reggel 8-tól este 8-ig ügyeletben. Gondoljatok vele, egy 30-valahány éves asszony, családja van, gyerekei vannak, és 2 állást hajt végig. És Jézus, ugye azt tudjuk, hogy az elfáradás és a megfáradás az 2 dolog. Az elfáradás az, hogy kimelóztuk magunkat, kitanultuk magunkat, elfáradtunk. Azunk egy jót, kész. De amikor az ember megfárad, az belső dolog, az lelki dolog. Amikor valami rám nehezedik, valami nyomja a lelkemet, és nem bírom letenni. Valakivel nagyon összevitatkoztam, valahol talán otthon, és el akarnék aludni, és nem tudok elaludni. És azt mondja Jézus ezeknek az embereknek, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Azért tudjátok, hogy Magyarországon melyik típusú gyógyszerből fogy a legtöbb? Idegnyugtatókból. Így van. Abból fogy a legtöbb. Pedig nem kéne, mert az idegnyugtató csak a testre hat, a lelki terhet pedig, amit kikici el, azt az idegnyugtató soha nem fogja elvenni, azt viszi magával az ember. Abban a tekintetben egyedül Jézusnál van megoldás. Vagy a Lukács 19.10-ben Zákeus házában azt mondja Jézus, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Megkeresni, az, aki már süllyed, csúszik, talajt veszt, ez az egyik csoda, és ennek az eszközei vagyunk mi, akiket ő magához hív, és kiküld másokhoz, és megtartsa. Mert addig még csak hagyján, hogy megkeressük azt a másik embert, de mi nem tudjuk megtartani. Jézus Krisztus tud bárkit bármilyen élethelyzetben megtanulni. Vagy ott van az Ézsaiás 43.1, ezt is milyen nagy dolog, ha valaki megtudja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Mert az emberek ma tele vannak félelmekkel. Tele vannak félelmekkel. Egyébként tudjátok, hogy miért agresszív ma egy csomó ember? Mert fél. A félelemnek a külső megjelenése az agresszivitás. 3 évvel ezelőtt volt az, amikor egy 4 sávos úton itt valahol budai oldalon megállt egy kamionos, mellé egy trabantos, nem tetszett a trabantosnak, hogy miért állt meg úgy a kamionos, kivett a kesztyűtartóból egy pisztolyt, odament és lelőtte a kamionsofőrt. Ennyi a tolerancia küszöb ma. Mert tele vannak az emberek félelemmel. És nincs más megoldás a félelmekkel szembe, csak egyedül Jézus. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, teljesen ismerlek, és nem a sorsodnak, nem a nem tudom milyen, ne haragudjatok a szóhasználatért, a hülye világnak, nem a eszement főnöknek, vagy a megbudjant professzornak vagy kitéve. Gondoljátok meg, hogy a Szegedi Jogi Egyetemet azért hagyta ott az egyik nagyon kedves hitben járó orvos ismerősömnek a fia, mert első év végén a professzor így összegyűjtötte az indexeket, bevágta az asztalra, amelyik leesett egyes, amelyik nem esett le, az átment. De akkor most ne görcsöljön az a szerencsétlen fiatal? Vagy ne legyen félelme? Tehát, na de ha én nem ennek vagyok kiszolgáltatva, hanem én Jézusnak a kezében és a hatalmában vagyok. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, te az enyém vagy. Nem ennek a professzornak, nem annak a főnöknek, nem tudom én nem kinek, minek kiszolgáltatva. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell a világban élnem, járnom. De mégis én nem ezeknek a hatalmában vagyok, hanem Jézusnak a hatalmában. Kit keresztül tudhatja meg ezt a világ? Csak a tanítványokon keresztül. Rajtatok meg rajtam keresztül. Még egy igényt idézek, a nagyon kedves igém a 32. Zsoltár, amelyik elmondja, hogy ki a boldog ember. Boldog az, akinek vétke megbocsátatott, bűne elfedeztetett. Magyarul, akinek az élete dolga Istennel rendben van. Ez a boldog ember. És ma mire hajtana mindenki? Hát a boldogságra. Csak nem ott van, ahol keresik. Mert nem hozza meg a szerelem, nem hozza meg a diploma, nem hozza meg a család, nem hozza meg a kocsi, nem hozza meg a lakás. Ettől lehet az ember még teljesen boldogtalan, idegileg tönkremenő ember. Nem hozza meg a pénz, nem hozza meg a siker, nem hozza meg a taps, és nem tudom mi minden. Tehát ettől még minden fejre állhat a földön, de ha a szíved, lelked dolga az Istennel rendben van, akkor van egy olyan belső védelmed, egy olyan várad. A Zsoltár író sokszor használja ezt, hogy te vagy az én menedékem, az én sziklaváram. Tehát van egy olyan valaki az életedben, ahol mindig, örökké az ő védelme alatt, vagy elő és hátul körülzártál engem, fölöttem tartott kezedet. Ennél biztosabb védelem nem létezik. És hatalmuk legyen kiűzni az ördögöket. Én nem gondolom, hogy ezt ma így az Úr Jézus Krisztus nekünk feladatunkul adja. Ez egyébként is egy speciális szolgálati terület. Ha valaki ezt kapja, csinálhatja nyugodtan. De hogy mindig oda bújhatunk az Úr Jézus mögé, amikor valamiben ördögi támadásban van részünk, mert az ördöggel ő a Golgota keresztjén megvívta a harcot, és legyőzte. Tehát Jézus Krisztusnak ma is tej hatalma van. Bűnön, poklon, síron, kárhozaton, démonvilágon, ördögön, ugye így mondja a keresztség szereztetés ígében Jézus a tanítványoknak, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Na, én ennek a hatalmas, győztes, az elveszettet megkereső, És a bugdácsoló hívők megtartó, Istennek vagyok a gyermeke, Jézus Krisztusban megváltott gyermeke, és tőle megajándékozott ember vagyok. És én itt befejezném, és akkor átadom a mikrofon nektek.